Pesten, ha egy óra után nem, egy óra múlva beszélek valamiről, akkor mindig valamit megmozgatom az embereket, nem tudnak figyelni azon után, mert lehet, hogy ti mások vagytok. Ó, ahogy hallgattam ezt a, csak az dal annyira megáldom, meg az üzenet előtte annyira, csak így, amikor gondolkodtam így a mai üzenetről, akkor így ez a vers jött a fejembe, és mondom, próbáltam ugye elhessegetni, mondom, uram, én erről mégse beszélhetek, de ez a, az 5 Mózes 5.12, ami így hangzik, hogy vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amik éppen megparancsolta néked az Úr, te Istened. Ez volt, hogy gondoltam, szombat van, úgyse prédikálok szombaton soha, akkor erről beszélnék, hogy vigyázz a szombatnak napjára, és csak annyira megáldott ez, amiről Pásztor Csaba beszélt, mert annyira csak így nyilvánvalóvá tette, hogy nem kéne hessegetnem ezt a gondolatot, úgyhogy innen fogunk indulni, így erről fogunk beszélni, de nézzük csak így a hatékonyságról jutott eszembe, hogy állítólag volt valami hatékonyságról tartott előadást egy ember, és aztán utána, miután elmondta a dolgokat, így a gyakorlati dolgokat, hogy hogyan kell, hogyan nem kell csinálni, azt mondta, hogy hozzátette, hogy de otthon ezt ne próbálják meg, mondta az embereknek ott. És kérdezte az egyik férfi, hogy miért? Szóval, hát mert én megpróbáltam egyszer otthon, hát láttam, hogy a feleségem készíti a reggelit, és mindig úgy csinálja, hogy elmegy egyszer a vajért, utána elmegy a kenyérért, és aztán a felvágottért, és a zöldségért, és mondtam neki, hogy nem gondoltál még arra, hogy esetleg többet hozzál egyszerre, és kérdezte vissza az ember, és nem működött a tanács? Mondja a tanácsadó, hogy de, működött. A feleségem eddig olyan 20 perc alatt csinált reggelit, én most már 7 perc alatt megcsinálom. Oké. Okay. Az jutott eszembe, hogy Pásztor Csaba beszélt erről a szombatnapról, hogy igazán ez lenne az a része. Igen, tényleg jut eszembe ez. Oké. Okay. Oh, de jó. Ahogy beszélt a szombatnapról, hogy mennyire nem praktikus ez. Tudod, mennyire nem praktikus imádni Istent, mennyire nem praktikus dolog kivenni időt, külön arra szánni, amire Isten azt mondja, hogy tölts időt az én imádatommal, foglalkozz az én gondolataimmal, mennyire nem viszi előre a karrieremet, nem kapok tőle jobb pozíciót, nem lehet kiszámolni, hogy ennek lesz valamilyen nagyszerű hatása így az életemben, stb. És hogy annyira könnyű egy ilyen túlzottan pragmatikusan átgondolni ezeket, és beleszámolni, és megpróbálni összeadni, és kideríteni, hogy mennyi lesz a végösszeg, és hogyan fog működni ez, és miként nem, és hát uram, ez nem működik. És hát nem ezt mondta nekik Fáraó egész végig, hogy nem engedhetlek el titeket, hát ti vagytok a dolgozók, a dolgozók a bolyban, tudod, ti vagytok azok, akiknek ez a hasznuk. És Isten azt mondta, hogy nem ez a hasznuk, és ugye a 400 év után volt 40 évük, amikor nem volt mind dolgozniuk, tehát hogy kint voltak a pusztában, nem volt mit csinálni, meg épp csak henyéltek végig. És Isten azt mondta nekik, hogy nem, hogy ti nem ezek vagytok, és ez annyira tetszik nekem ez a gondolat, mert ez nem praktikus, ez nem a hatékonyságról szól, ha úgy tetszik. És persze nem arról beszélek, hogy az életünkben ne keresnénk praktikusság, stb., hanem erről beszélek, hogy túl messzire mehetünk vele. Egész odáig, amíg az kiszorítja az életünkből az imádatot, kiszorítja az életünkből azt, hogy ővele töltsünk időt. Ugye te mennyire praktikus eljönni egy ilyen konferenciára, vagy elmenni egy konferenciára máshol, vagy tudod, mennyi minden más lehetne csinálni, biztos megy valami sorozat a tévében, meg most elmulasztasz, és jaj. Tudod, és vagy be lehetne vásárolni, hogy valami éppen jobb dolgot mondjak. Hogy annyi minden mást lehetne tenni, de annyira nagyszerű, amikor keressük ezt, és azt mondjuk, hogy több van az életemben, mint az, amit meg tudok számolni, össze tudok adni, ki tudok vonni, és erről szól ez a vers, és vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiként megparancsolta néked az Úr, a te Istened. És mennyei atyánk, kérjük a te kegyelmes szolgálatodat felénk, annyira hálásak vagyunk azért, amit most hallottunk így a 10 parancsolatról, és arról, amit adsz nekünk ezen keresztül, amire tanítasz, hogy többek vagyunk, hogy lehet imádat, hogy lehet dicsőítés, lehet hálaadás az életünkben, hogy a kapcsolatainkban szeretet lehet. Istenünk, köszönjük neked, hogy nem szükségből adtad nekünk ezeket, hanem szeretetből. hogy nem szükségből mentettél meg minket, hanem szeretetből, egyszerűen csak a te túláradó szereteted miatt, a te kegyelmed miatt. Köszönjük Istenünk, hogy megmutattad magad nekünk. Áld meg ezt az üzenetet a javunkra, és kérünk, hogy vigyél minket tovább az életünkben ezen keresztül is. Köszönjük, amit adtál tegnap este, és aztán a közösségünket, és most is kérünk, hogy szolgálj felénk a te szellemed által, add a te kenetedet, a te örömödet, a te vezetésedet a Jézus nevében. Amen. Hogy Isten azt mondta nekik, hogy használjátok ezt a napot, hogy ennek a napnak van egy célja, és annyira tetszik ez nekem, hogy, és persze Csaba annyi mindent elmondott ebből, de úgy vagyok vele, hogy biztos nem véletlen, úgyhogy megismétlem legfeljebb, de hogy az Úr úgy akarta, azt akarta, hogy használják ezt a napot, miközben élik az ő normál életüket. Hogy a közben, hogy élik az életüket, hogy adnak, vesznek, dolgoznak, szántanak, vetnek, építik a házat, javítgatják a tetőt, szeretik a családjukat, tanítják a gyereküket, közben töltsenek időt vele. Igazából azt akarta, hogy ez beleilleszkedjen az életükbe, hogy beleillesztette az ő rutinjukba, a mindennapjaikba beleillesztette. És ez azért olyan érdekes, mert van ez az elképzelésünk, hogy ami szent, ami istené, az nagyon messze kell, hogy legyen attól, ami a közönséges. És a kettőnek tényleg nincs köze egymáshoz. Tehát valóban úgy van, hogy lehet úgy mondanom, hogy Jézus, és lehet úgy mondanom, hogy azt. Yes. Ahogy mondta Pásztor Csaba, lehet úgy is mondanom a dolgot, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz, igazán semmi közük nincsen. De az érdekes az az, hogy valahogy van egy ilyen elképzelés, és a társadalmunk dugig van ezzel, és tessék vigyázni ezzel, hogy van egy ilyen gondolkodás a társadalomban, ez része a mostani korszellemnek, hogy odakint nem szabad beszélni Isten dolgairól. Tudod, hogy ez ki van véve a kommunikációból, abból a párbeszédből, ami zajlik a társadalomnak. Ez ki van véve, ez mindenkinek a magánügye, ami így az ellenségnek a munkája arra, hogy megfélemlítsen minden hívőt attól, hogy továbbadja az örömhírt. Tényleg semmi más célja nincs. De nagyon sokat tesz a társadalom ellen, mert értékeket vesz ki a társadalomból, de nem ez a cél, nem ez a témánk, úgyhogy nem akarok erre menni. De van ez a gondolat, hogy a szent az valami távoli, az Istennek a dolgai azok valami távoliak. Tudod, ebből jön ez, hogy ott van az Istennek a háza, a bazilika, és abban van valami Istennel kapcsolatos dolog. De az utcán nem, meg a Tesco-ban ott nem, meg az otthonomban ott nem. És ez egy nagyon érett, persze tudjuk, hogy ez nem így van, de fontos ezt felismernünk, hogy a kettő lehet nagyon közel egymáshoz, hogy dolgoztak, aztán lement a nap, szombat van. Tudod, kész, vége. Tudod, innen, most itt van. Hát ne hülyéskedj, még izzadt vagy. Igen, de ez Istennek a napja. Tudod, ez már egy másik nap. És hogyha tényleg hitben járt az ember, és megszentelte azt a szívében, akkor az egy egész más dolog volt. Ez a lépés még abban történt, a következő már valami másban történt. Hogy a kettő nagyon közel állhat egymáshoz, igazán, fizikailag, nagyon időben nagyon közel lehet. Ami annyira tetszik nekem, és nagyon fontos a hívő életünkben, mert elhisszük néha, tudod, van ez, hogy elbukom, és akkor az azt jelenti, hogy akkor ezt a napot már elrontottam. És Isten azt mondja, hogy miről beszélsz, tudod, állj helyre, és menj tovább. Jó, de hát el kell töltenem egy órát legalább azzal, hogy én bűnöm. El kell töltenem valamivel, vagy szomorkodom bűnöm. Tudod, legalább egy óra, Isten azt mondja, állj, ne. A bukásod és az én szentségem között nem kell eltelnie rengeteg időnek, erről beszél 1 János 1, és azt mondja, hogy álljatok helyre, és azt mondja, hogy bánjátok, és aztán menjetek, és tudod, ne számolgass, ne gyűjtögess, ne rakosgass, hanem csak merd kimondani, hogy oké, járok Istenre, hogy a kettő lehet nagyon közel egymáshoz, és ott van valami közönséges, valami ostoba, és azt mondom, tudod, és lépek egyet Istennel, és teljesen más az egész, és valóban élem az ővele való életet, és valóban járok ővele, és élvezem ezt. És ez nem kell, hogy távol legyen egymástól, ez egy hazugság, amit így nem szabad elhinnünk. De amikor a szombatra nézünk, az Isten beleillesztette a péntek és a vasárnap közé, tudod, berakta oda, és azok munkanapok voltak, és ott volt ez a nap, és azok közönséges napok voltak, és ez egy különleges nap volt. És ez annyira nagyszerű, hogy beleillesztette a rutinjukba, azt akarta, hogy a mindennapjaikban ott legyen ez. Nem olyan, hogy 10 évente tartunk egy különleges megemlékezést az Úrról, hanem hogy belerakta a mindennapjaikba, minden 7. nap az egy különleges nap volt, és ez a másik volt. Tehát beleillesztette a rutinba, de különlegessé tette azt a napot. Különlegessé tette azt a napot. Nem közönséges volt, nem lehetett megszokottnak lenni vele, és ezt hamar megtanulták az izraeliták, hogy ez egy különleges nap, akkor nincsen munka, ezzel nem lehet játszani. Ez egy komoly dolog. És a kísértés az lenne, hogy hát ott van benne a kettő között, és az is csak egy nap, mint a többi, de nem. Az az Úrnak a napja. Nem az az Úrnak a napja. És ez annyira jó, hogy Isten, hogy miért csinálta így? És azt gondolom azért, mert tudta azt, hogy az embernek szüksége van stabilitásra, és tudta azt, hogy ugyanakkor szüksége van felfrissülésre. Hogy Ézsaiás 40:30-31, minden ember megfárad. Az ifjak, az erősek, mindenki megfárad. És szükségünk van felfrissülésre. Kell, hogy legyen stabilitás az életemben, de kell, hogy legyen felfrissülés is az életemben. És ugye ez valamikor azt hiszem beszéltem is itt elő, ez a ritmus az életünkben talán. Itt beszéltem itt róla? Azt hiszem, igen, egyszer. Kell, hogy legyen ez a ritmus az életünkben, és Isten oda tette ezt, és ezért kell, hogyha nincs, ezért kell a szellemi járás az életemben. Ha nincs szellemi járásom, akkor nem tudok igazán felfrissülni. Lehet, hogy kipihenem magam fizikailag, de igazán nem frissülök fel. Nincs, erre szükségem van, hogy meglegyen ez az életemben. És azt mondja, de vigyázz a szombatnak nap, hogy megszenteld azt. Azt mondja, vedd azt különlegesnek. Ott van a többi nap között, de vedd azt különlegesnek. És tudod, így vagyunk az életünkkel igazán, hogy vannak dolgok, amik szentek benne, és ez annyira nagyszerű így élni az életünket, hogy azt mondjuk, hogy ez valami különleges, ez Istené. És csak nézzünk még egy verset, 118:24, azt mondja, ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendezzünk és vígadjunk ezen. Csak erre a napra gondoltam, a konferenciának a napjára, itt van ez a mini konferencia, és ez egy nagyszerű alkalom. És ez a nap, ez a számunkra, akik itt vagyunk, ezt az Úr adta nekünk egy bizonyos céllal, ugyanúgy, mint a szombatot, ahogy adta. Erre a napra is van egy célja. És tudod, így belegondoltam, hogy nem láttam, de mennyi felkészülés mehetett ebbe. Ima, meg szeretet, emberek időt adnak erre, elkötelezik magukat, mit tudom én, a gyerekprogramban, a tudom is én miben, tudod, az étellel, a berend, mindennel. És csak erre gondoltam, hogy ennek a napnak Isten akaratában az életünkben van egy különleges célja. És hogyha nem vagyok itt, hogyha nem arra használom, amire való, akkor elmulasztok valami nagyszerűt, akkor elbukok valamit, ami csodálatos lehetne az életemben. Akkor nem ragadok meg valamit, ami értékes lehetne, amit például az előbb hallottunk az üzenetben, hogy akkor elmulasztom azt, amit Isten adni szeretne nekem, amiben szeretné felkavarni a szívemet, és arra szükségem lesz. Elmulasztok valami drágát, hogy megvan az ideje, és itt az ideje, és ezt az időt kihasználhatom arra, hogy Istennek adjam. És ez valami gyönyörű az életünkben, hogy Isten azt mondja, hogy használjuk ki az időt, amire rendelte. És tudod, ez annyi mindenre igaz, hogy ő szeretné beilleszteni a szentet és a nagyszerűt a hétköznapi dolgaink közé. És ezért... ma reggel voltam a Tesco-s nénit, megnevettettem, és nem volt nálam egy traki se, hogy adjak neki, mondom, a kutyafáját, tudod, annyira mérges voltam, hogy miért nem volt nálam egy jó traki, tudod, hogy adjak neki valamit, és olvashasson az öröm, hogy miért van örömöm, tudod, így az életemben, és miért tudok valamit adni neki, tudod, így egy pár másodperc alatt, miért tudom őt bátorítani, miért tudom azt mondani, hogy ja, de tudod, nagyszerű, tudod, hogy lehet tovább menni. És ez olyan jó, hogy tényleg így gondolkodhatok, hogy Istennek célja van minden nappal. és azt a nap, és kihasználhatom azt. És azt mond, minden nap kelhetek ezzel a verse. Ez az a nap, amit az Úr rende. Honnan tudom? Honnan, hogy itt vagyok. Onnan, hogy ide tett engem. Ha ide tett engem, ha oda tett engem az én keddi napomban, az én csütörtökömben, az én bármilyen napomon, akkor bizonyára célja van velem, ha még itt tart. Ha nem, akkor már hazavinne, ha nem lenne célja velem. Akkor mennék haza, akkor kapnék egy szívrohamot, azt mennék is haza az Úrhoz, aztán kész. De hogyha itt vagyok, akkor célja van velem. És megmerem ragadni a napot arra, amire való? Megmerem ragadni az időt arra, amire való? Merem-e azt mondani, hogy ez drága nekem, ez fontos nekem, amit az Úr adni akar nekem, az számít nekem, arra van szükségem, és én tőle kérem-e. Nem az enyémet, köszönöm, Uram, nekem van egy jó tervem, igen, nagyszerű, de kérlek, add nekem a te tervedet. Kérlek, Uram, nekem erre van szükségem. És merem-e ezt elengedni? És csak néhány vers, így igazán erről, amikor azt mondja, hogy vigyázz a szombatnak napjára, megszenteld azt, hogy nézzük csak Ezékiel 28:36-ban, amikor készítették a papnak a süvegét, vagy azt a koronát, akkor azt mondja, csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet metszik, szentség az Úrnak. Szentség az Úrnak. És ez sokszor előfordul, ez a szentség az Úrnak. Szentséget adni az Úrnak. Ez nagyon sokszor ott van az Ószövetségben. 29. Zsoltár. Kettőben, igen, azt mondja, adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Szent ékességben, és 2. Krónikák 20:21-ben is, amikor dicsérnek és énekelnek, akkor azt mondja, hogy imádják az Urat szent ékességben. És ez arról szól igazán a héberben is, hogy a szentségnek a szépségében, hogy a szentségnek van egy dicsősége, egy ékessége, egy szépsége, és abban imádták őt. És ez annyira tetszik nekem, hogy ez valami, amit így ki kell mondanom, hogy az ő szentsége az egy drága dolog a számomra, és igazán erről beszélt Pásztor Csaba, nem csak ismételgetem itt a dolgot, tudod, hogy az ő szentsége az egy drága dolog nekem, hogy az ő szentsége az nem csak egy drága, hanem egy szép dolog a számomra, az egy örömteli dolog a számomra. Mi vagyunk azok az emberek, akik gyönyörködünk az ő szentségében, és ez valami fontos, ez valami különleges hívőkként, mert Jelenések 6:16-ban, és nem kell odalapozni, de Jelenések 6:16-ban lesznek emberek, akiknek rettenetes lesz az ő szentsége, és akiknek félelmetes lesz az ő szentsége. Ha megnézed a Jelenések 4. és az 5. fejezetét, akkor azt látod, hogy János arról beszél, hogy ott van Isten tróntermében, a mennyben, és gyönyörű, és ahogy leírja, minden gyönyörű. Tudod, minden gyönyörű, és nagyon tetszik, van egy szivárvány, ami piros, fehér, zöld, és nagyon tetszik nekem ez. Tudod, minden gyönyörű ott, tudod, és ez nagyszerű. Lehet, hogy nem az, de én... Tudod, de hogy minden gyönyörű, tudod, azon a helyen, és gyönyörködik benne, és örvendezik benne. De 6:16-ban azt mondja, hogy inkább szakadjon rám egy hegy, és rejtsen el annak a tekintetétől, aki a trónon ül, hogy lesznek, akik rettegni fognak Isten szentségétől. Tudod, valaki, aki nem ismeri az ő szeretetét, az ő kegyelmes természetét, aki nem ismeri őt az ő egy valós kapcsolatban, aki nem hisz Jézus Krisztusban, mélyen nincs meggyőződve az ő kegyelme, annak rettenetesen hangzik Isten szentsége. Úgy érted, hogy ő olyan tiszta, hogy semmi bűn, semmi gonoszság, semmi nem férhet az ő jelenlétébe, tudod, hogyha valaki porrá válna előtte valami gonosz, tudod, hogyan, ez rettenetesen hangzik. De nekünk van egy örömünk, ebben, és egy várakozásunk. És mi vagyunk azok, akik gyönyörködünk ebben. És éppen ezért gyönyörködünk, mert nincs más, aki ebben gyönyörködne igazából. Tudod, ki lenne már, kitől várnánk, hogy majd, nem tudom, kitől várnánk, hogy gyönyörködjön az ő nevében, az ő szépségében, az ő szentségében, hogy azt mondja, hogy Uram, az, hogy te hatalmas vagy, az gyönyörű, mert ez az én javamra, hogy te szent vagy, az gyönyörű, mert ez az én javamra van. És ez a mindennapokban annyira fontos nekünk felismerni ezt. De ebben van egy hatalmas különlegesség. Az, hogy ti egy szent nép vagytok, ti az ő népe vagytok, ez egy különleges dolog. És ez csak azért van, mert ő szent. Oké, Jelenések 15:4 azt mondja, hogy egyedül te vagy, Uram, szent. Egyedül te vagy, Uram, szent. Nincs más, aki szent. Tudod, te szent vagy. Úgyhogy örvendezünk ebben. 97. Zsoltár 12 azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ti igazak, és azt mondja, hogy tiszteljétek az ő szentségét, valahogy így. Tiszteljétek az ő szentségét. Tisztelj, és tudod, emlékezzetek, igen, az ő szentséges emlékezetét. Emlékezzetek arra, hogy ő szent. Újra meg újra emlékezzetek meg róla. Ugye ez valami különleges. De nem azt mondja, hogy tudod, rettegjetek tőle, azt mondja, hogy örüljetek ebben. Hogy ez egy örömteli dolog a számunkra. Hogy ez egy gyönyörű dolog nekünk, van egy szépsége ennek, van egy öröme ennek, és van egy értéke is ennek igazából. És ez azért van, mert Isten behozta ezt a szentséget az életünkbe. És ez igazából a gondolat, amiről beszélni akartam, mert erre gondoltam, hogy az 5 Mózes 5.12, hogy vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, hogy ezt csak egy szent népnek lehet mondani. Ezt senki másnak nem lehet mondani, mert, hogy is mondjam, egy ilyen... Ja, tudod, ha van egy disznód, veszel neki egy gyönyörű perzsaszőnyeget, ugyanaz fog történni vele, mintha behánysz egy csomó szénát neki, vagy valamit, tudod, amin henter. Ugyanaz fog történni a szőnyeg. Nem számít, milyen szép a perzsa. Nem számít, hogy kézi csomóz. Nem számít, hogy 2 millió forintba kell. Ugyanaz fog történni vele, mint bármi más alommal. Nem? Mert egy disznó, tudod. De Isten azt mondta az ő népének, hogy szenteljétek meg a szombatnapot. És ugyanígy mondja nekünk is, hogy örvendj az én szentségemben, mert te neked ez megvan. Mert te tudsz, mert te egy szent nép vagy. Gyönyörködj az én szentségemben, értékeld azt, és legyen benne, ismert fel annak a szépségét. És ez valami nagyszerű, a szentség, oké. A szent, mit jelent a szentség? Jól képzett gyülekezet vagytok. Mit jelent a szentség? Mi az? Mit jelent a szentség? Mondjon valaki egy egyszerű meghatározásra. Elkülönítve, igen, elkülönítve, elválasztva, így van. Az új szövetségi szó ugye a hagiosz, és az azt jelenti, hogy valami, ami külön van választva. Oké, hadd mondjak egy jó leírást erről. A kisfiam, mikor még nagyon kicsi volt, most már nem, mert 13, de amikor nagyon kicsi volt, akkor voltak neki mindenféle plüss állatai, egy ilyen osztrák plüss sas, ilyen ronda volt, és azt nagyon tetszett neki. És volt neki ilyen plüss kutyái, meg ilyenek, ezek birkóztak, ezek röpködtek mindenfelé, mikor dobálta őket, és így tovább, ezek persze jó. És akkor a feleségem kapott tőlem egy ilyen plüss macit. És akkor a feleségem leültette a Marci, és megmondta neki, ez a plüss maci, ez az enyém. Tudod, az összes többi maci a tiéd, de ez a maci az enyém. Ezzel nem lehet úgy játszani. És a maci onnantól kezdve nagy tisztességben volt Marci. Ott nézegette néha, tudod, néha oda ment hozzá, tudod, megkérdezte, hogy játszhat-e vele, akkor, de tudod, de az a maci az legfeljebb ott ült a főhelyen, és mindenki más ugrált körülötte, tudod. Az egy különleges maci. Oké, az a maci szent volt. Ilyen értelemben. Külön volt választva, oké. De igazából így van, hogy a szentség az nem annyira egy fizikai elválasztást jelent az új szövetség értelmében, hanem azt jelenti, hogy elválasztva a gonosztól, elválasztva távol attól, ami romlott 1 Tesszalonika 4.4-ben, hogy tisztának lenni a gonosztól. Lehet, hogy olvashatnánk csak egy-két verset így erről. Római Levél 6-ban, ha odalapoznátok velem, Róma 6. A 19. vers és a 22. Csak elolvasnátok magatoknak, kérlek, Róma 6:19. Megvagytok vele akkor a 22. Efézus 1, a 4. vers. mint kiválasztott bennünket ő benne, világ alapjainak lefektetése előttől fogva, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Ennyire, mennyire nagyszerű szavak. Szent, te szent vagy, és fedhetetlen, és aztán nyilvánvalóan a szeretetben, tudod, nyilvánvalóan így Isten így lát bennünket. És aztán csak még egy vers, 1 Korintus 1.30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nekünk Istentől, és igazságul, szentségül, és váltságul. És, ez az, amiről beszélünk, hogy Jézus Krisztus a mi váltságunk, és arra a váltságra alapozva ő a mi igazságunk, és ő a mi szentségünk. És nekünk ez meg, hogy Isten adott nekünk az ő szentségéből. Ő egyedül szent, de ő adta ezt nekünk azért, hogy választ tudjunk adni. Azért adta az ő természetét nekünk, hogy választ tudjunk adni az ő természetére, hogy viszonyulni tudjunk hozzá. Hogy amikor Jézus Krisztushoz jöttünk, akkor kaptunk egy valós szentséget, ami valami különleges, ami azt jelenti, hogy az új természetünk szerint el vagyunk választva a bűntől. Az új természetünk szerint a bűnnek nincs hatalma felettünk. Egészen odáig elmegy, hogy azt mondja 1 János 5.18-ban, hogy a gonosz nem érint bennünket, mert az új természetünk szerint el vagyunk választva a bűntől. Annak nincs köze, annak valós szentsége van, mert Jézus Krisztus él bennünk. És talán még egy vers ehhez, ami csak így gyakorlati, Efézus 4.23 és 24, ugye azt mondja, hogy megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, és felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett, igazságban és valós szentségben. Az új emberben való járás, az a szentségben való járást jelenti. Nem valami nagy, mély, furcsa és idegen dologról beszélek nektek, arról, amiről mindig beszélünk. Hogy ha az új emberben jársz, akkor szentségben jársz. Hogy járni az új emberben, ez a szabadságunk, ez annyira fontos, ez annyira kell nekünk. De figyelj, ehhez fel kell készítenem a szívemet, ehhez szükséges az, hogy a szívemben dolgozzak, hogy az új emberben akarok járni, hogy őt akarom követni. Hogy legyen imám az életemben nap, mint nap. Ez nem egy vallásos felelősség, ez nem egy vallásos kötelezettség, ez nem egy ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. pont csináljuk meg egyikről a másikra, hanem egy nagyszerű, örömteli felkészülés, mint amikor hosszú szárazság után tudod, hogy jön az eső, és mit tudom én, kirakod a dézsát, vagy valami, tudod, hogy jöjjön az eső, és össze akarom gyűjteni, és tudod, szükségem van valamire. Ugyanígy, amikor imádkozunk, akkor készülünk arra, hogy Isten adja nekem az ő életét, az ő jelenléte, jöjjön velem. Az nem egy ilyen fáradtság valami, hanem egy örömteli várakozás igazán. És annyira kell nekünk a szívünk felkészítése. Ezt mondta Rehobamról, azt hiszem, ugye? Vagy Robán, hogy mondják? Rehobam, hogy van az? Robán, lehet, hogy Robán. Robán, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, bocsánat. De 2 Krónikák 12-ben van valahol, azt mondja, hogy nem készít, mivel nem készítette fel a szívét arra, hogy kövesse az Urat, ezért gonoszul cselekedett az Úr előtt. Szemben Esdrással, akinek... Annyira Isten szerint való vagyok, hogy ez ilyen istentelen emberek neveit nem is tudom. Csak a hívőkét, nem, csak lusta vagyok. Esdrásban azt mondja, Esdrás 7-ben azt mondja a 10. vers, hogy Esdrás erős szívvel, és a héberben az erős, megerősített, az a felkészülésről beszél. Azt mondja, hogy előkészített szívvel. Esdrás előkészítette a szívét arra, hogy keresse az Úr törvényét, előkészítette a szívét arra, hogy cselekedje az Úr törvényét, előkészítette a szívét, hogy tanítsa az Úr törvényét Izraelben. Ez a három dolog abban a versben hihetetlen erőteljes, és ez annyira lecke mindannyiunknak, előkészíteni a szívem arra, hogy keressem, hogy cselekedjem, és hogy tanítsam, hogy ez az, amiben járni akarok. És így erre gondoltam, hogy hogy tudod, hogyan erősödik meg a szívem Zsidók 13.9-ben, ha ismerem az Úr kegyelmét, akkor abban megerősödik a szívem. Jakab 4.6-ban, ha megismerem az ő nagyobb kegyelmét, akkor megerősödik a szívem. És akkor nem rettegek Isten szentségét, akkor nem olyan, hogy jaj, tudod, essen rám egy hegy, csak ne kelljen látnom ezt, hanem úgy vagyok, hogy ez gyönyörű. Miért? Azért, mert ismerem az ő kegyelmét, mert ismerem az ő szeretetét, ismerem, megtanultam ezt, és felkészíteni a szívem erre, azt mondani, hogy igen, igen, akarom ezt, igen, akarom ezt. És ez olyan jó, tudod, ez is az Úr munkája az életünkben, nem? 10. Zsoltár 17 azt mondja, hogy Istentől van ez is, amikor ő így szentséget munkál bennünk, amikor így felkészítjük a szívünket, ez is az ő munkája az életünkben, és ez nagyszerű. És azt mondhatom, hogy oké, Uram, én döntök ma reggel, hova adom a szívemet, mire használom ezt a napot, mire való ez az első 5 perc, annyira mindig eszembe jut ez a kép, egyszer voltunk valahol Romániában valami evangelizáció, missziós körúton, és Pásztor Schellerrel mentünk, és valami munkás, vagy munkásszálón, vagy nem tudom, valahol megszálltunk, és ott voltunk egy szobában páran, és emlékszem, mikor fölébredt, így fölült, és csak így fölnyújtotta a kezét, és imádkozott úgy magában, tudod, és annyira tetszett nekem, és utána kinyitotta a szemét. Ez annyira tetszett nekem, hogy nem tudom, hogy csinálja rendszeresen, de tudod, hogy annyira igaza van, tudod, hogy azelőtt akarok Istennel beszélni, mielőtt ránéznék a másikra, vagy a világra, vagy bármire, vagy a tükörbe, Isten ments, tudod, az előtt akarok Istennel beszélni, mert erre van szükségem, és akkor utána, tudod, utána nem azon aggódom, hogy tökéletes vagyok-e, pontosan jól nézek-e, hanem tudod, közösségben vagyok vele, és megragadom ezt, és ez a szívem felkészítése, és ez annyira szükséges az életemben, és aztán Isten felkavar engem, hogyha adom a szívemet neki, akkor ő felkavar engem. 2 Mózes 35-ben a 21. vers, amikor azt mondja, hogy az asszony, akinek felkavarta az Úr a szívét, az hozott, és ajándékot hozott a munkára, és hozzájárult, és örömmel adott, és ez valami nagyszerű az életünkben. És figyelj, nagyon sokszor ezen múlik szerintem. Az, hogy belemegyek egy próbába, és aztán annyira nehéz, és megkeseredek, azon múlik, hogy felkészítettem-e a szívemet. És igazán csak ennyi, ez az, ami annyira fontos, ami annyira kell nekünk. Tudod, hogy ha nem készítem fel a szívem, ha nem mondom, hogy oké, jövök, és ez Isten háza, és itt hallani fogom Isten szavát, és találkozni fogok Isten emberével, és Istent fogom dicsőíteni, őt fogom áldani. Akkor tudod, akkor ez csak egy, tudod, ha nem készítem fel a szívem, akkor ez csak egy szinti, tudod, ez egy szintetizátor. A Dávidnak meg csak jó hangja van, tudod, vagy tudod, a szépen énekelnek, jó van, tudod, kellemes, meg olyan jó a dekor, tudod, buli, mindig irigykedek rátok, olyan jó dekorációtok van. Nem bírok senkit rávenni Pesten, hogy segítsen ezen. De hogy tudod, hogy hát tetszik a hely, tudod, akkor ennyi. Akkor valami közönséges, pedig ennek a napnak nem az az értéke, ennek a helynek nem az az értéke, a gyülekezetnek nem az az értéke, hogy egy kicsit kikapcsolódjak, és aztán menjek tovább a magam programjában, hanem az a lényege, hogy Isten be akarja illeszteni a mindennapi életünkbe. A gyülekezetet Isten nem egy kolostorba tette valahova messzire, hogy elzarándokolj egyszer egy 40 évben, és tudod, és akkor ó, de jó volt, és de visszamenjél, hanem a mindennapokba tette nekünk, meg az estékre, az ABT órák, meg az otthoni bibliatanulmányok, meg az istentiszteletek, meg a minden. És hogyha nem készítem fel a szívem, akkor ez valami közönséges lesz. És 2 Sámuel 6.6-ban annak vannak veszélyei. Uzza megtámogatta Isten ládáját, aztán ott ért véget a pályafutása. Tudod, hogy nem volt joga hozzáérni, mert a szent volt, de Uzzának közönséges volt, tudod miért? Azért, mert a házukban volt előtte, hosszú időn keresztül, és úgy volt, hogy ez a testvéremnek a szobája, az az én szobám, ott tartjuk a gabonát, ott tartjuk Isten ládáját, ott tartjuk itt vannak a tehenek, tudod, és mit mondtál, mi volt ott közben? Ja, az csak Isten ládája, tudod. És tudod, és így ment, tudod, hogy valami, meg, valami közönséges volt a számára, mert minden nap ott volt az életében, és elveszítem a dolognak a szentségét, elveszítem a jelentőségét, mint a házasságom, tudod, oh, tudod, csodálatos. De a mindennapok, és elveszítem a szentségét, a gyönyörűségét, az ékességét, az örömét, elhagyom az egésznek, hogy Isten adta nekünk az ő szent szellemét minden hívőnek, minden napra az új szövetségben, apostolok cselekedetei 2 óta, ez a miénk, minden hívői az életünk minden napjára. És tudod, milyen a természetünk? Olyan a természetünk, hogy azt mondja, hát minden nap velem van, akkor mindennapi. És nem az, tudod, hogy a Szent Szellem, ez nem az, tudod, ez valami, amiről álmodoztak az ószövetségi hívők, tudod, meg azért imádkozod el, hogy ne vedd el, kérlek a szellemedet tőlem, mert ez akkora nagy dolog, de nekünk megvan, és velünk marad, és tudod, és nem távozik el tőlünk, és nem hagy el bennünket, és ez nem egy közönséges dolog, hanem egy szent dolog, de merjük felkészíteni a szívünket, és merjük azt mondani, hogy van valami különleges az életemben, mert hogyha nem, akkor olyan leszek, akkor nem, akkor olyanok leszünk, mint az álmodók. Akkor olyanok leszünk, mint az álmodók 126.1-ben. Azt mondja, hogy amikor az Úr megszabad, akkor olyanok voltunk, mint az álmodók. Nem mertük elhinni, hogy Isten cselekszik az életünkben. És apostolok cselekedetei 12-ben, mikor Péter benn van a börtönben, és jön kifelé, és Isten viszi ki őt, és megy ki, és azt hiszi az egészről, hogy csak álmodik. És annyira vicces nekem, hogy erre nem számított, tudod, erre nem számított. És amikor kiért, és amikor odaért a házhoz, zörgetett, és nem akarták beengedni, nem hitték, hogy ő az, mert kust legyen, Péter börtönben van, imádkozunk érte különben is, tudod, ne zavar minket. Itt vagyok, csend legyen már, tudod. Még a szolgálónak is valamit magyaráznak, nem tudom, nem is értem, hogy mit mondtak neki, mikor azt mondja, hogy Péter az, nem az, tudod, a szelleme, vagy mit mondasz, nem tudom, mit jelent, de ők is ott találták ki, hogy olyan szellemiek voltak nagyon. De hogy tudod, hogy tudod, hogy senki nem számított rá, és olyanok voltak, mint az álmok, amit tudod, ami egy oké, tudod, lehet így élni az életemet, de lehet úgy is élni, hogy tudod, nagyszerű, és látom Isten munkáját, és felismerem, hogy gyönyörű, és azt mondom, hogy köszönöm, Uram, ez mennyire csodálatos, és látom ennek a jelentőségét, és amikor ránézek a testvéremre, oké, gyakorolj, néz a melletted, néz a testvéredre, oké, valakire, bárkire, tudod, és akkor tudod azt mondani, hogy tudod, Isten munkája az ő életében, az valami elképesztő, és tudod, és ez felismerni, és örvendezni benne. Ez a bátorításunk alapja, hogy tegnap este beszéltünk róla. Hogy a bátorítás az nem klisék dobálása egymás felé, hogy Isten áldjon meg ilyenek, hanem az, hogy tudod, hogy látom az életed, örvendezek benne, és annyira hálás vagyok érte. Tudod, ez a bátorítás lényege, nem? És ehhez kell az, hogy felismerjem, hogy van valami szent az életemben, és tényleg itt ezzel be is fejezném, mert aztán nagyon hosszú lenne, de csak annyira tetszik ez nekem, talán hogyan zárhatnánk ezt le, talán 2 krónikák. Azt hiszem, minap a pásztor Bendegúz hozta föl nekem ezt a verset, valaminek a kapcsán, bár már nem emlékszem, mi volt az, de jó volt. Igen, 2 krónikák 30. Volt egy nagyszerű ébredés ebben az időben, Júdában és Izraelben, és Ezékiás király, Isten szerint való király, és aztán azt mondja, figyeljetek, volt egy probléma a szentségükkel, nem voltak előkészítve az ünnepre, hallgassátok, aztán majd mondom, hol. Mert a népnek nagy része, sokan az Efraim, Manassé, Isakár és Zebulon nemzetségéből nem szentelték meg magukat, mindazáltal megevék a páskabárányt, nem úgy, amint megiratott. De könyörge Ezékiás érettük mondván, a kegyes Úr tisztítsa meg azt, mindenkit, aki a szívét elkészítette, hogy keresse az Istent, az Urat, az ő atyái Istenét, hanem a szentségnek tisztasága szerint is. És meghallgatá az Úr Ezékiást, és a népnek megkegyelmeze. És ez 2 krónikák 30, 18-tól 20-ig, hogy amiről beszélünk, figyelj, az nem a törvény üzenete. Amiről beszélünk, az nem a törvényeskedés. Az nem az, hogy ne érintsd, ne érintsd, ne érintsd, ne is nyúj hozzá, ne is beszélj róla. Nem ez az üzenetünk, hogy tartsd magad távol, tartsd magad távol, tartsd magad. Nem ez az üzenetünk. És ez egy nagyon fontos dolog a hitünkben, hogy Kolossé 2.21-ben van egy üzenet, amelyik azt mondja, ne érintsd, ne, még gondolni sem merjél rá, tudod, ez egyik üzenet. De nekünk egy másféle üzenetünk van. És ez a 34. Zsoltár 9, hogy érezzétek, ízlejétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Ez a mi üzenetünk. Hogy Isten kegyelmes, hogy Isten tudja, és nekünk, tudod, van valami nagyon kicsi dolgunk ebben. És az az, hogy azt mondom, hogy Uram, nekem szükségem van erre. Én látni akarom a te szentségedet. Én örvendezni akarok abban. Én képviselni akarom azt ebben a világban. Én tanulni akarom. Én hirdetni akarom. Kérlek téged, készítsd fel azt. És egy kicsi dolgom van benne, és Isten dolgozik bennünk. Újra, meg újra, meg újra minden nap. És nem megszokott, hanem friss. Mert Isten pontosan tudja, hogy mennyire szükségünk van erre. Amen.
Köszönjük, Pásztor Kende. Köszönjük, Urunk. Énekeljünk egy dalt. Köszönjük, Urunk, ezt, amit hallottunk tőled. Megváltott szent néped vagyunk. A te neveden neveztetünk. A te szentséged bennünk van, a Szent Szellem által. Életünkben van. Minden napjainkban van. Bennünk lakozó Krisztus által, az igében van, minden egyes dolognak a része, amint te veled járunk. Köszönjük, Urunk, a testvéri közösségünket, a szeretett közösséget, ami meg lehet köztünk. Ez is a te szentségednek a kifejeződése. Köszönjük, Urunk, hogy te hordozol bennünket. Gondot viselsz ránk. Egyre inkább ámulatba lehetünk, és csodálhatunk téged. És szeretnénk ebben gyakorolni a szívünket, ahogy hallottuk. Atyám, ez a vágyunk, hogy felkészítsük a szívünket, mint száraz időszak után, amikor esik az eső, és kivisszük a dézsát, kiviszünk edényeket. A te jelenléted az ilyen, a te velünk való léted az ilyen, a te áldásaid, a te kegyelmed, a te jóságod az ilyen, és mi kiterítjük eléd a szívünket. Kiterítjük, hogy te termővé tedd azt, hogy mindenféle jó gyümölcsök megteremjenek, Urunk, ez a vágyunk. Köszönjük neked, köszönjük, amit hallottunk. Amen, amen. Énekeljünk Istennek.
Álljunk fel, és kiálts a szívedben ő hozzá ezeken a szavakon keresztül.
Van közel hozzá. Thank you.
Szentségében gyönyörködhetünk, és hogy ő valóság a mi életünkben. Hála neked, Urunk! Hála neked, Urunk!
Csapat. El vagyunk bocsánat, a közösségre. Lesz ebéd. Folytatódik a közösség. Lesz majd beszélgetésünk is ebéd. Utána, hogyha tudsz maradni, maradj. Este 6-kor találkozunk ugyanitt, úgyhogy folytatódik a fesztivál. Isten áldjon, sziasztok!